Kedves hallgatóink, Rozgonyi Katica dietetikussal legutóbb a várandóság alatti egészséges táplálkozásról beszélgettünk. Mai adásunkban a szülés utáni időszakot vizsgáljuk, a gyermekágyas időszakot és a szoptatás hónapjait. Ebben az időben változatos és egészséges táplálkozással biztosíthatja az édesanya gyermeke és maga számára is az elegendő kalóriát, a megfelelő tápanyagellátottságot. Ez nem a fogyókúra időszaka, hanem a kiegyensúlyozott táplálkozásé, a lelki-testi regenerálódásé, felkészülés az új életre, a riporter Jászter Beáta.
Az előző adásban a kismamák táplálkozásáról a várandóság alatt bevitt vitaminokról és ásványi anyagokról beszélgettünk, de hát ez a téma folytatódik, hiszen amikor megszületik a gyermek, akkor aki anyatejjel táplálja a gyermekét, annak nem mindegy, hogy mit fogyaszt, de aki nem anyatejjel táplálja a gyermekét, annak is sokkal jobban kell ügyelni a várandóság utáni táplálkozásra. Mik a fő pontjai a várandóság utáni táplálkozásra? Gondolok itt arra, hogy rögtön a gyermekágyi szakasszal kezdünk, ami szintén nagyon megterhelő egy édesanya számára.
Nagyon megterhelő minden szempontból, illetve lelkileg is, meg azért teljesen új feladatok jönnek, és akkor mellette a táplálkozásra is azért figyelni kellene. Hogyha sikerült egy normál étrendet, vagy egy normál életmódot kialakítani a várandóság alatt, vagy akár a várandóság előtt, akkor nagyon egyszerű, mert szinte csak azt kell tudni tovább folytatni. Egy 4-5-szöri étkezés az, amit javasolunk az édesanyáknak, mindenképpen könnyen emészthető alapanyagokból, fehérjében lehet egy picit emelkedni, valamint ugyan kalóriabevitelt is egy picit meg kell emelni a várandósághoz hasonlóan, de itt akár egy olyan 600-700 kalória lehet a plusz. Ugye itt az anyatejnek a termelése az a szervezet számára egyébként egy energialeadással jár, tehát ez egy folyamat, ami ugyanúgy energiát igényel a szervezetből, mint mondjuk egy emésztő folyamat, vagy egy légzés, bármi más, és emiatt van ez a kicsit pozitív kalóriabevitel. Ami még emellett fontos, az az, hogy a fűszerezésre érdemes figyelni, hogy kímélő fűszerezés legyen. Az, hogy egy nagyon változatos, tényleg egy könnyű, vegyes, kiegyensúlyozott étrend legyen. Kiemelném, hogy semmiképpen nem a fogyókúra ideje, ez az első néhány hónap. Gyakorlatilag, amíg a szoptatás tart, addig biztosan nem, de akár még lehet, hogy az első egy évben sem. Egyébként, hogyha rendszeresen anyatejjel van ugye táplálva a gyermek, akkor ez a fogyás önmagától is beindul az anya szervezetében, és igaz, hogy lassan, de azért számíthat arra, hogy egy testsúly csökkenés fog majd bekövetkezni, pont emiatt az energia igény miatt, amit az előbb mondtam. Ami fontos lehet, az az, hogy bizonyos gyógyszerek, esetleg hashajtók, nyugtatók, egyes antibiotikumok, azok átjuthatnak az anyatejbe, tehát ennek mindig nézzünk utána. És az a tévhit talán, ami sokakban él, hogy pufasztó hatású dolgokat nem ehet az anya, ez nincsen így, mivel azok a pufasztó hatású rostok, ami például egy karfiolban vagy egy káposztában megtalálható, az nem tud átjutni az anyatejbe, így az anyának hiába okoz tünetet, a babának az semmiképpen nem fog tünetet okozni, úgyhogy annyira nagyon extrém dolgot nem kell betartani a gyermekágyas vagy a kismama mai időszakban, hanem egy kiegyensúlyozott vegyes étrendre kell törekedni.
Amikor jönnek a rokonok meglátogatni a babát, rögtön az első kérdés az, hogy szopik-e, van-e elég anyatej? Ilyenkor ugye indul a szülőben a lelki furdalás, főleg azokban, akik mondjuk nem tudják anyatejjel táplálni a gyermekeiket, és akkor jönnek a jó tanácsok. Rántott leves, sok-sok kömény maggal, meg a sör.
Igen, nagyon sok jó tanács létezik, van amelyiket érdemes megfogadni, van amelyiket kevésbé, ennyit tudok erre így reagálni. Tudományos bizonyíték nincsen arra, hogy a rántott leves vagy a sör az befolyásolná a tejtermelést, vagy bármi másat. Persze, hogyha a tejtermelés az nem indul be rögtön, tehát ott az első néhány napban azért jóval kevesebb mennyiség termelődik, mint amire a babának szüksége van. Az anyának is ugye egy nagy hormonális változás, valamint az, hogy ahányszor van rátéve a merre a kisbaba, az lesz majd ugye az ingere a tejtermelésnek. Ezért minél többször van rátéve, annál nagyobb a valószínűsége, hogy tej fog termelődni, és az ki is fog ürülni. kiemelném azt, hogy ez így folyamatosan fog majd kialakulni, és egyáltalán nem biztos, hogy a negyedik napon elfogyasztott rántott leves az, ami meghozta a tejet, hanem egyszerűen az, hogy a szervezet addigra állt át, addigra fölvette ezt az új ritmust, és egyszerűen beindult a tejtermelés. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért ilyen városi legendáknak nem mindig kell hinni. Valamint kiemelném azt, hogy volt erre vonatkozóan egy vizsgálat, hogy ugye nagyon sok édesanyja nem tud szoptatni, nem tudja tejjel táplálni a gyermekét, és a vizsgálat azt mutatta ki, hogy az anyukáknak a 97%-a képes lenne a szoptatásra akkor, hogyha megfelelő képzést kapna, hogyha megfelelő felkészülést kapna, akár az egészségügyi személyzettől, akár a családtagoktól és barátoktól egy támogató környezet fogadná, ami azt gondolom, hogy mindenképpen azért elgondolkodtató, hogy akkor hol vannak itt a határok, hogy ki az, aki tényleg tud anyatejjel táplálni, és ki az, aki valóban nem tud, és mindenképpen azért a környezetnek, vagy nekünk, akik mi környezete vagyunk egy édesanyának, mindenféle támogatást ehhez meg kell adni, hogy ez sikerüljön.
Mert hogy a babának a legideálisabb az anyatej, hiszen olyan immunanyagokat tartalmaz, amely meghatározza azt, hogy az a gyerek hogyan fog egészséges életet élni később.
Igen, és van is erre egy úgynevezett program, első 1000 nap ez a neve, nyugodtan nézzenek utána a hallgatók, nagyon érdekes. Ez az első 1-2 életévet, valamint a várandóság idejét foglalja magába, és hát többen között itt ugye az anyatejről is szó van. Mindenféle emésztőrendszeri, légúti, húgyúti fertőzések sokkal kisebb arányban alakulnak ki anyatejjel táplált csecsemőknél, és ezeknek a lefolyása is sokkal alacsonyabb. Az anyatejet úgy szoktuk mondani, hogy steril, de ez nem orvosi értelemben steril, hanem természetesen vannak benne olyan anyagok, amelyek nem teljes mértékben orvosi tisztaságot mutatnak, és pont ez a rendkívül sok összetevő fogja azt eredményezni, hogy az anyának a baktériumai, azok úgy átjutnak majd a babába is, és a babának a bélflóráját szépen elkezdi felépíteni. Egy nagyon változatos bélflóra fog felépülni, sokkal változatosabb, mint egyébként a tápszeres babák esetében. És pont ez a lényege annak, hogy ugye immunvédekezés szempontjából sokkal-sokkal előrébb járnak az anyatejes babák, mert egyszerűen jobb a védekező rendszerük az anyatej által. A mennyisége és a minősége az mindig megfelelő az anyatejnek, ez ugye az idő előre haladtával mindig változik, mindig a gyereknek az aktuális igényeihez fog igazodni. Rengeteg telítetlen zsírsavat tartalmaz, ami az idegrendszeri fejlődéshez is nélkülözhetetlen, illetve fontos az, hogy egy érzelmi kapcsolat is kialakul, vagy teljesen máshogy alakul ki, mint tápszeres babák esetében. És az anyatejnek a termelése az mindig ugye a babához igazodik, és hogyha az anyának nem megfelelő az ellátottsága, akkor is az anyától fogja azt elvonni. Kvázi a gyereknek az anyatej az mindig megfelelő lesz, és a gyerek mindig maximális ellátottságban fog részesülni, viszont ha az anya a táplálkozása során nem viszi be azokat az anyagokat, amikre szüksége van, akkor az ő szervezetében hiányállapotok alakulhatnak ki.
Azt gondolják az édesanyák, hogy a szoptatással nagyon sok macera van, mert hát ugye aggódnak, van-e elég tejem, megkapja a gyerek a megfelelő tápanyagokat, vitaminokat, ásványanyagokat, vagy sem. Kell-e neki még valami, szomja-e, szüksége van-e bármilyen folyadékpótlásra. És akkor elkövetkezik a második szakasz, amikor megindul a hozzátáplálás, és akkor döbben rá az édesanyja, hogy na ez az igazi macera, itt kezdődik az igazi izgalom, nem csak azért, hogy jó tápanyagokat adok-e a gyerekemnek, de hogy az a gyerek elfogadja-e, vagy sem. Sok édesanya küzd azzal, hogy amikor a kiskanalat oda teszi, akkor olyan erősen bezárt kis szájak fogadják, hogy nem lehet beletuszkolni még azt a kis reszeltalmát, vagy piskótát sem. Mikor kezdődik egészséges értelemben a hozzátáplálás?
A hozzátáplálással kapcsolatosan 2019 végén, novemberben jelent meg egy irányelv, ami az EMMI-nek a szakmai irányelve, és az egészséges csecsemő táplálásról szól. Nagyon részletes, nagyon régóta várt rá a szakma, nem csak orvosoknak vagy dietetikusoknak, hanem tényleg én azt gondolom, hogy az édesanyáknak is nagyon könnyen értelmezhető és nagyon könnyen alkalmazható elveket tartalmaz, abszolút korszerű, úgyhogy mi most ezt követjük itthon. Ennek az értelmében az 5. hónap elejétől a 6. hónap végéig meg kell kezdeni a hozzátáplálást. 6. hónapon túl nem érdemes már vele várni, mert az anyatejnek az összetétele az olyan mértékben kezd el változni, hogy az már nem fogja fedezni a szükségleteit a babának, ezért indokolt ez a hozzátáplálási időpont. Most egyértelműen, hogyha itt egy-két hét eltérés van, vagy mondjuk az ötödik hónap eleje, az igazából a negyedik hónap vége, az is teljesen megfelelő, de úgy ezt az intervallumot kell belőni, és egyértelműen azért a gyereknek is bizonyos képességekkel rendelkeznie kell, hogy akkor biztonságosan tud ülni, egyéb motoros képességei már megvannak, és akkor kezdjük el a hozzátáplálást, ami valóban, ahogy említetted, nem mindig annyira egyszerű.
A szülők sokszor azzal szembesülnek, hogy a zöldség, gyümölcs az egy hihetetlenül nagy mumus a gyereknek. Megkóstoltatják egyszer, kétszer, háromszor, és ha a harmadik után nem ízlik a gyereknek, akkor kitörlik az étrendből, és azt mondják, hogy az mi gyerekünk nem szereti a zöldséget meg a gyümölcsöt. Gondolom ez nem egy jó hozzáállás, de attól függetlenül sokan így csinálják, bevallom, én is így voltam vele.
Sajnos valóban nem a legjobb hozzáállás, és nagy kitartást igényel az anyától is, mert annak ellenére, hogy vannak íz preferenciák ugye a gyerekben, amiről korábban beszéltem, hogy már a várandóság alatt is érez ízeket, stb., bármikor lehet, hogy valamit elutasít, nem csak itt a hozzátáplálás időszakában, hanem később, akár a korai óvodás években is van olyan, amikor egy-egy gyerek gondol egyet, és az addig szeretett és imádott ételt azt elutasítja. Ami az ajánlásban is szerepel, és mindenképpen kiemelném, az az, hogy egy 8-szori kóstoltatás mindenképpen szükséges, de van, amikor 12-15, és akkor a gyerek majd akkor utána azt mondhatja, hogy igen, elfogadja, vagy akkor dönthetünk mi is úgy, hogy akkor ezt átvittük, ezt a küldetést, új alapanyagot, és a tendenciák azt mutatják, hogy az ötödik próbálkozás után szokták ezt a szülők feladni, és igen, így elkönyvelik, hogy akkor ezt az alapanyagot nem szereti a gyerek. Ez nem így van. Próbálkozni kell azzal, hogy megtalálják azt a módot, azt a formát, amit a gyerek elfogad, vagy akár nem is tudja, hogy abból van. Akár itt ilyen húsgombócokra gondolok később, vagy olyan ételekre, amiben ugye elrejtve lehet alapanyagokat odaadni, de pont mostanában találkoztam olyan zöldség alapú tésztákkal, amikbe zöldség kerül, és azért mégiscsak egy zöldségbevitelről van szó, hiába tészta formájú, a gyerek biztosan nem fogja tudni, hogy az az adott tésztának milyen összetétele van. Én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen praktikára, ilyen cserre van szüksége a szülőknek, és akkor így megpróbálni minél több mindent elfogadtatni, és nincsen azzal sem baj, hogy ha egy gyerek így elutasít valamit, újra próbálkozni más formában, akár egy másik tányérból, egy másik kiskanállal, egy másik időpontban, és akkor bízni abban, hogy meggondolja magát.
Igen, és különböző vándormeséket és dalokat és táncokat kitalálni hozzá, ezt is ismerjük, de így lehet például egy muffinba belecsempészni a sárgarépát, vagy egy csokis sütibe a cukkinit. Láttam egy nagyon cuki videót a világhálón. Egy másfél év körüli kisgyerek ül egy etetőszékben, anyuka oda teszi elé a muffint, nem kell, oda teszi a mogyorókrémet, a csokoládét, mindent lesöpör, oda tesznek egy főtt brokkoli rózsát, a gyerek ráveti magát. Hát azt hiszem, ez a ritka kivétel.
Igen, ezt a videót én is ismerem, és dietetikusok körében nagyon kedvelt és gyakran prezentált videóról van szó, mi is nagyon kedveljük, mert abszolút egy ilyen nagyon jó visszaigazolás, hogy azért vannak pozitív példák is, vagy pozitív esetek a hozzátáplálás során. Egyébként pont a brokkolival, vagy úgy általában a zöldségfélékkel szoktuk kezdeni a hozzátáplálást, itt 5.-6. hónapban ki hogy kezdi el, különféle zöldségfélék, a burgonya, illetve a húsoknak is, a sovány húsoknak a fogyasztása is megengedett már ebben az időszakban. Most már nincs itt így külön szedve, hogy az egyik hónapban csak a zöldség, a másik hónapban hozzá a hús, stb., hanem szinte párhuzamosan próbáljuk meg ezeket bevezetni. Nagyjából a 6. és a 7. hónap között jöhetnek különféle gabonatermékek, illetve tejtermékek. Tej önmagában nem, de joghurt vagy túró egyéb tejtermékek azok igen, és ott a 7. és a 9. hónap között építjük be a gyümölcsöket. A sokak által ismert alapanyagválogatás, az azért megegyezik. Nyilván nem az apró magvas gyümölcsöket fogjuk elsőként odadni, meg egyértelműen nem a száraz hüvelyeseket fogjuk elsőként zöldségekként megismertetni, hanem azért a könnyebben emészthető formákat, de nagyjából így kell ezeket bevezetni. és nyugodtan a húsok mellett a halat is kiemelném, amitől azért sok anyuka óckodik, vagy sokan, mivel ők maguk sem szeretik, nem szívesen adják a gyereknek, valamint ugye a szálkának a veszélye azért az elég rizikós lehet néha, de mindenképpen vannak olyan formulák, amiben nagyon egyszerűen oda lehet adni. Például, hogyha egy halrudacskát sütőben megsütünk, arról levesszük a panírt, és úgy azt a pici halhúst belekeverjük a meglévő pürébe, vagy a rizssel összekeverjük, vagy bármiben, amit addig fogyasztott, akkor ez biztonságosan fogyasztható. Jó minőségű alapanyagokat válogassunk, nem csak a húsok vagy a hal esetében, hanem azért a többi élelmiszer esetében is, és azért a szezonalitásra is próbáljunk meg törekedni, és azt gondolom, hogy akkor így nem lehet olyan nagy probléma.
És gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az evés azért egy családi, közösségi élmény legyen, ne elkülönítve etessük valahol a gyereket, hanem lehetőleg akkor, amikor a család többi tagja is ott van, hát ha akkor a kíváncsiságát is felkeltjük.
Ez már a korai gyermekévekben is nagyon fontos, akár már az anyateljes táplálás ideje alatt is, ott az első néhány hónapban nagyon fontos az, hogy a gyerek az ne legyen teljesen kirekesztve, lássa azt, hogy a szülei étkeznek, még akkor is mondom, amikor ő még egyáltalán nem képes ugye a hozzátáplálásra, és a hozzátáplálás is igen úgy történjen, hogy abban az étkezőhelyiségben, ahol a család többi tagja étkezik, lehetőség szerint akár annál az asztalnál, természetesen etetőszékben, biztonságos körülmények között, ne a tévé előtt, ne a tablet előtt, odafigyelve rá, és fontos a személyes példamutatás nagyon-nagyon, erről meg is lehet gyakran feledkezni, de kiemelt, mert hogyha a szülők, vagy a családtagok, akár testvérek, nagyszülők, bárki, akivel együtt él a kisbaba, hogyha ők nem fogyasztják azt a bizonyos alapanyagot, akkor szinte nem is várható el, hogy majd ő fogja, és természetesen, hogy látja azt, hogy a többiek mit esznek, és ő is majd arra szeretne, vagy afelé mutat jobban érdeklődést. Ezért mindenképpen egy nagy odafigyelést és példamutatást igényel a családtagok részéről. És akkor egy éves korra kell egyébként oda eljutni, hogy a családi étkezésekhez hasonlóan étkezik a kisbaba is, hogyha anyatejjel volt táplálva, akkor mellette még folytatható az anyatejes táplálás. Nyilván arányaiban ez csökken, tehát míg a kezdet szakaszán egy olyan 80% anyatej, 25% a hozzátáplálás, ez az első életévre nagyjából egy 10% anyatej, és a maradék 90% az a többi élelmiszerre tevődik. Tehát, hogyha anyatejes, akkor az akár második életévig folytatódhat, nincsen semmi probléma mellette, fenntartóként lehet, és hogyha tápszeres volt a baba, akkor már egy éves kor fölött egyáltalán nem indokolt a tápszernek a használata. Nem szoktuk már azt kérni, és nem is javasoljuk, mert egy extrém magas fehérje bevitelhez nagyon könnyen hozzásegíti a gyereket, és ezáltal később például elhízásra sokkal hajlamosabb lesz. Úgyhogy az anyatej az mehet még a hozzátáplálás után is párhuzamosan, de a tápszer az kevésbé. Továbbá elmondanám még azt is, hogy ne csak az édes ételekre gondoljunk a hozzátáplálás során, vagy amikor tényleg közös étkezés is van, hanem nyugodtan akár keserűbb ételeket, akár savanyúbb ételeket is próbáljunk meg megkóstoltatni, hogyha nincsen megsúzva, vagy megcukrozva az adott étel, tehát teljesen ízesítés nélkül, natur ízekben is, ez így teljes mértékben megfelelő. Természetes ízekhez, hogyha a gyerek már kisgyerekkorában hozzászokik, akkor az a későbbiekben is egy sokkal jobb választás lesz, úgyhogy példamutatás, az nagyon-nagyon fontos, de azért az, hogy észszerűen és szakszerűen csináljuk ezt az egész hozzátáplálást.
Mert hogy itt dől el az, hogy később a gyermek hogyan fog táplálkozni, hogyan fog egészséges életet élni, például fog-e túlsúllyal küzdeni, vagy éppen az ellenkező esetben mondjuk táplálkozási zavarai lesznek?
Igen, nagyon meghatározó ez az első néhány életév, vagy akár már ugye a várandóság alatti időszak is, különféle betegségek szempontjából elhízás, cukorbetegség, szív- és érrendszer, itt a hozzátáplálásnál ugye az allergének, vagy a táplálék allergének, energiáknak a kialakulása az, ami kiemelt. Egyébként az új ajánlás azt javasolja, hogy az allergének bevezetésével sem kell várni, tehát az amelyik szakaszba esik, akkor azt ott szépen be lehet vezetni, mert a későbbi bevezetés az nem védőhatású allergia szempontjából. És igen, tehát szív- és érrendszeri betegségeket is befolyásolhatnak ezek a szokások, illetve akár egy testképzavart is, amiről itt viszonylag keveset beszéltem még, de akár ugye az extrém soványság, vagy tényleg az, amikor nem úgy látja magát a gyermek, vagy akár a fiatal felnőtt, az nagyon könnyen meg tud alapozódni itt ezekben a korai gyermekévekben. Például ennek az egyik esete az, amikor az étel az valamilyen jutalom, vagy valamilyen büntetésé válik, hogy ha valami rendben van, vagy valamit jól csinált, vagy bármi, akkor étellel jutalmazom, és étellel büntetem, hogyha ennek a hiánya van. Ez sajnos egy nagyon rossz gyakorlat, annak ellenére, hogy többen ezt alkalmazzák, mert pont az ételhez való viszony az így nagyon módosul, és azt gondolja a gyerek, hogy csak akkor ehet, vagy csak akkor juthat bizonyos tápanyagokhoz, vagy bizonyos élelmiszerekhez, hogyha egyes dolgokat jól teljesít, vagy jól csinál, és sajnos észrevehető az, hogy akiknél később testképzavar van, vagy bármi bulimia, anorexia, stb., azoknál gyerekkorban volt valamilyen elnyomás, vagy valami ilyen probléma, és azért ez nem mindegy. És kiemelem még azt, hogy a gyerek az nem egy mini felnőtt. Tehát ugye itt mondtam, hogy a családi étkezés nagyon fontos, meg hogy együtt étkezzünk, hogy lássa a példamutatást, és hogy egy éves korra jussunk el oda, hogy akkor ő is hasonlóakat étkezik, de ez nem azt jelenti, hogy őt mini felnőttként kezeljük, és ugyanazokat az ételeket ugyanolyan rendszerességgel adjuk neki, mint ahogy mi felnőttek táplálkozunk. Hozzáteszem, lehet, hogy felnőttként is helytelenül. Tehát nem arra kell gondolni, hogy egy kis óvodás vagy egy bölcsödésnek, például belsőségekből, vagy zsíros húsokból, vagy zsíros tejtermékekből, vagy akár rántott húsból ugyanannyit lehet fogyasztani, mint egy felnőttnek, pláne akkor, hogyha az a felnőtt is jóval a többszörösét viszi be annak, amit ajánlunk. Úgyhogy azért a szülők étrendjét, ha szükséges, egy picit inkább a kis gyerekéhez kell alakítani, és nem pedig a kisgyerek étrendjét kell a felnőttekéhez.
Kedves hallgatóink, Rozgonyi Katica dietetikust a kisbaba hozzátáplálásáról kérdezte Jászter Beáta.